Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornára. Ez nagyon fontos, és ha módotokban áll, támogassatok minket Patreonon. Az e-heti vendég György Zsombor, a Magyar Hang hetilap főszerkesztője. Szia Zsombor!
Szervusz, köszöntök mindenkit!
Az első kérdés, ami arra gondoltam, hogy a kommunikációról kérdeznek téged, a kormányzati kommunikációról főleg, mert ugye ez neked egy szakterületed, hogy egy ideig így figyelem így a Fidesz kommunikációt, és így nagyjából így próbáltam így összerakni egy ilyen eszköztárat, amit ők használnak így a mindennapi ilyen politikai kommunikációban. És ezekre gondoltam, hogy például van ez a súlykolás, amiben, hogy a Fidesz nagyon sikeres abban, hogy tematizálja a közbeszédet, és folyamatosan ők határozzák meg, mi az aktuális téma. Sőt, már azt is az elején kommunikálják, hogy ebben a kérdésben ki hol helyezkedik el, és melyik térfélen áll, és ettől a ponttól kezdve az ellenzéki pártok, vagy a független média, az belekényszerül egy ilyen magyarázkodó pozícióba, így fut a pénze után. Ez például most így a járványkezeléssel kapcsolatban kiválóan lehetett látni, hogy hogyan csavarják így napról napra, hogy mi a sikeresség mércéje éppen például, hogy mondjuk 2020 nyarán a halálozások és a fertőzöttség alacsony száma volt a fontos, majd következett a beszerzett lélegeztetőgépek száma, aztán most éppen az átoltottság a fontos, de és ha ebből a nyerekből így kiesnek, akkor így jön az következő ilyen óriási siker, amit kommunikálnak, és ezeket mindig ilyen adatok, meg felesleges részletek nélkül, ilyen dömping-szerűen kezdik el így súlykolni a fejekbe, gyakran szóról-szóra így átveszik ezeket a mondatokat a kormánymédiában és így a beszélő fejeik. Van egy ilyen központi, ilyen kommunikációs csapat tényleg, aki kitalálja ezeket, és folyamatosan kiadja minden, a legalacsonyabb, legkisebb szintekre, és hogy miről kell beszélni most a topik, hogy működik ez?
Amiről beszélünk, az egyszerre rendkívül bonyolult, összetett, átgondolt, mi is egyszerre borzasztóan egyszerű. Ennek a bonyolult része az, hogy elképesztő pénzeket költenek arra, hogy elegendő információval rendelkezzenek a társadalom aktuális hangulatáról, véleményéről. Ugye időről időre megjelennek erről adatok is, hogy mondjuk éppen a századvég ebben az évben hány milliárd vagy 10 milliárd forintot kapott közvélemény kutatásokra. És nyilván nem csak ők, hanem más kisebb szervezetek is már aktívak ezen a téren. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit ugye mi, vagy az átlag ember, a médiafogyasztó soha nem fogja megismerni, ezek ugye kizárólag belső használatra készült mérések, és szondázzák folyamatosan a társadalomnak a hangulat. Tehát ez egy borzasztóan bonyolult gépezet, rengeteg embert és rengeteg pénzt kíván. Ugyanakkor, amit a felszínen látunk, az meg borzasztóan egyszerű. És a kulcs az pont ez az egyszerűség, és érdemes mindig a társadalom felől közelíteni ezeket a politikai kérdéseket, és nem lemenni az ilyen nagyon ilyen laborszintre, meg az ilyen nagyon mesterséges világba, vagy egyébként nagyon sokan hajlamosak, sokan megteszik ezt, meg nem érdemes ilyen téren úgymond ideálkat, vagy ilyesmiket kergetni. Nyilván mi ezt, hogy megtehetjük, de maga a hatalom nem ezt teszi, tehát hogyha most így róla beszélünk, akkor a nagyon nyers, nagyon direkt és nagyon ösztönökre ható kommunikáció az, aminek az elmúlt években tanulni lehetünk. Érdemes talán egy picit visszamenni az időben, akár ugye a 98 és 2002 közötti időszakra, amikor már ugye a úgymond liberális világtól eltávolodva, ugye Orbán Viktor elkezdte felépíteni ezt az úgynevezett polgári Magyarország víziót, ami egyébként én továbbra is azt mondom, hogy egy nagyon szerethető vízió lenne, és egy borzasztóan fontos és előremutató dolog lenne, hogy Magyarországot ráállítsák arra a pályára, ami egyébként abszolút egy nyugati orientáltságú pálya, ami értékalapú, ami teljesítményalapú. Csak ez borzasztóan bonyolult. Tehát ugye ezt 4 év alatt nem lehet megcsinálni, itt ezt a társadalmat, amit a 20. század elképesztő módon megrángatott minden irányba. elképesztő csalódások érték, elszegényedés, stb. Stb. Ezeket azért nagyjából mindenki tudja. Ebben a, ennek a társadalomnak azt mondani, hogy akkor mostantól polgári Magyarország van, és akkor tanuljatok, dolgozzatok, gondolkodjatok, legyetek egyéniségek. Hát valahogy azért a polgárság, tehát hogy, hogy van egy egzisztenciád, mind anyagi, mind, mind szellemi értelemben. Ez egy vonzó idea, csak nem megvalósítható 4 év alatt. És így Orbán Viktor ebbe bele is bukott. És ő szembesült azzal, 2002-től és azt követően, hogy, hogy egész egyszer ez a politika nem lesz neki kifizetődő, kvázi ez a nem kell nektek ez a világ, hát akkor nesztek, kaptok másikat. Talán emlékszünk még arra, hogy akkor elindította az úgynevezett plebejus politika korszakát, ezt a plebejus szót ő hallgatta, akkor még több hajam volt, ami égnek is állt ettől. Ugye akkor, akkor kezdte ezt a populista, demagóg vonalat képviselni, hogy ilyen kicsit kopottas zakókban, másodosztályú vasúti kocsikkal kezdte járni az országot, hirdetve ezt a, én a nép egyszerű gyermeke vagyok. Ebben egyébként a mai napig beleragadt, bár nem annyira koherens már ez a kép, mert azért ugye látjuk körülött ezt az elképesztő gazdagodást, legalábbis akinek van szeme, az látja. De ő ugye a mai napig ezt próbálja eladni magáról, hogy bár lehet, hogy körülötte sokan meggazdagodtak, de ő egy egyszerű gyerek, olyan, mint bármelyikünk. Ő még ugye kolbászt tölt, neki nincsenek megtakarításai, ő a vidék Magyarországán érzi jól magát. Nyilván ez egy tudatosan felépített kép, nem azt mondom, hogy nincs köze egyébként a valósághoz, vagy ahhoz a világhoz, ahonnan ő jött. De szakított mindazzal, ami mondjuk a 2000-es évek legelejét jellemezte, majd pedig egyre inkább elkezdett politikában is a vidék Magyarországa felé fordulni, mert azt is megértette, hogy az ő hatalmának a bázisa az leginkább a vidék Magyarországán nyugszik, és a vidék Magyarországát úgy tudja leginkább maga mellett tartani, hogyha ha egész egyszerűen elzárja mindazoktól a politikai, kulturális, kommunikációs, minden egyéb folyamatoktól azt a világot, ami esetleg ellene dolgozik. Tehát miközben nyilvánvalóan nem ezt kommunikálja, nyilvánvalóan azt kommunikálja, hogy itt felzárkóztatjuk a szegényeket, integráljuk a cigányokat, minden szép és jó. A valóságban egyáltalán nem ez történik. A valóságban az történik, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a valódi hírekről, akár a korrupcióról a vidék Magyarországának a jelentős része ne értesüljön. Itt ugye ezek mindig nagyon óvatosan kell bánnunk ezekkel a kifejezésekkel, mert azonnal kapjuk ugye a támadásokat, hogy na mi lenézzük a vidékieket, meg az időseket. Nem erről van szó, pont hogy az ő szégyenük, egy gyalázatuk az, amit ezekkel az emberekkel tesznek, akik egész egyszerűen borzasztóan kiszolgáltatottak. Tehát aki ismeri a vidék Magyarországet, és most azért tényleg a kis településekről beszélek, nem feltétlenül Pécsről vagy Szegedről, azt tudja, hogy tényleg az a lét, az ottani lét, ahol el vagy zárva tényleg a nagy folyamatoktól. Maximum ugye televíziót, rádiót nézel, illetve kimész az utcára, és ott szembesülsz mondjuk például az óriás plakátokkal, vagy szembesülsz a helyi kiskirályoknak a hatalmaskodásával. Teljesen más élethelyzetben vagy, mint a városban, sokkal nehezebb élethelyzetben. És ezt aljas módon felismerték, és kihasználták, és kihasználják a mai napig, hogy egyfajta információs blokkád alá vették azokat az embereket, akik ebből a világból egész az élethelyzetük miatt nem tudnak kilépni.
Van egy pár ilyen másik ilyen eszköz, amit így gyakran használnak. Ez az egyik, amit így már így érintett, és ez az én sokan ilyen szómágiának szokták ezt hívni, hogy ilyen szavakat találnak ki, ami egy egész ilyen korszakra jellemző lesz. Tehát ilyen volt ez a polgári például, de az ellenzékre vagy az ellenfeleikre is ragasztanak ilyen jelzőket. Most legutóbb ez a oltás ellenes, azt hiszem.
Igen, 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 igen.
De ez a begyurcsányozás, meg a baloldali liberális, akkor luxus baloldal volt ilyen. És akkor onnantól kezdve ezt mindenki átveszi ezeket a szavakat, és ezeket itt használják. A másik, ami engem nagyon érdekel, ez a gumicsontnak szokták hívni, és ezt többször, vagy sokszor hallom ezt például a rádióban, hogy most leginkább legutóbb volt például ez a Magyar Nemzetben megjelent Petri Zsolt interjú. Hogy ez egy ilyen gumicson például, hogy ugye ezt oda dobják a médiának, meg az embereknek, hogy ezen rágódjon, ahelyett, vagy miközben ugye ezeket a nagyon durva egyetemi ilyen átszervezéseket csinálják, vagy például a kínai, a Fudan Egyetemmel kötnek ilyen stratégiai megállapodást a háttérben. Tehát szerinted ez létezik például, ez a gumicsont, ez olyan, ez szándékosan, tényleg ez része az ő kommunikációjának, vagy ez így alakulnak a dolgok? Vagy annyi ilyen probléma van, hogy ezek így elfedik egymást?
Az első részre reagálnék, mert talán könnyebb. Ugye amiket te is mondtál, ilyen jelzőket, hogy jött be az a begyurcsányozás, meg oltás ellenesség, meg ugye Karácsony Gergely kapcsán, hogy az alkalmatlan, amit ugye majd napig használnak. Ez egyetlen olyan negatív kommunikáció, ugye a karaktergyilkosság felé hajlik a dolog. Ők ezt pontosan tudják és megmérték, erről kendőzetlenül beszéltek is még korábban különböző találkozókon, hogy egész egyszerűen a negatív kommunikáció, a karaktergyilkosság sokkal hatékonyabb politikailag, legalábbis rövid középtávon, mint az eredménykommunikáció. Tehát ha ma egy egyébként gátlástalan és populista politikai erő, mint amilyen a Fidesz, a számításba vehető és vele nem összejátszó ellenzéki szereplőket teljesen legyilkolja, meg kell letörölni a térképről, ez egyébként ugye többek esetében meg is történt, az a sokkal nagyobb eredményt tud elérni, felszítva a sokakban egyébként nem is minden ok nélkül meglévő indulatokat, legyen itt akár szó a valamifajta antikommunizmusról, mert még az idősebb korosztályban ez még mindig létezik, és hogy nem számolnak azzal, hogy egyébként a mostani politika mennyire hasonlít a korábbi diktatórikus eszközökre. Legyen szó itt akár, hát uram, bocsánat, mondjuk ki, akár valamifajta antiszemita felhangokról, mert miközben persze nagyon egyértelműen izraelpárti politikát folytat a Fidesz, egyik legizraelpártibbat egész Európában, amúgy egyébként a saját szavazóval azt, hogy nem is tudnak, vagy nem veszik észre, vagy nem vesznek a tudomást egész egyszerűen. Aközben hát a vak is látja, hogy mondjuk a Soros féle kommunikáció mögött ott húzódik az a szál, hogy amúgy tudjuk, hogy Soros zsidó. És ezekre a nagyon mély és sötét indulatokra egész egyszerűen rájátszanak, ha más nem, akkor ilyen burkolt eszközökkel. Persze, hogyha valaki ezzel szembesíti őket, akkor azonnal tagadják, hogy hát, erről szó nincsen, de hát valójában természetesen van szó. Szóval Wallace-on egyszerű üzenetekkel játszanak, pontosan tudva azt, hogy amikor annyit mondasz, hogy Soros, meg Brüsszel, meg migráns, és jön a migráns, és elveszi a munkádat, meg megerőszakolja az asszonyainkat, meg a lányainkat, meg a minden. Ezek ugye borzasztóan egyszerű üzenetek, a félelemre appellál, a félelem az minden társadalomnak egyik mozgató rugója. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk van mit enni, és mondjuk hál' Istennek azért enni többnyire van mit, akkor a következő szint az a félelmeknek ugye a szintje. Üzend az, hogy van egy veszély, van mitől félned, de én megvédelek tőle. Ellenben mindenki más, aki ellenünk van, és a mi hatalmunkra tör, azok ezeket a félelmeket, ezeket rá fogja úszítani, és valódi kockázat, vagy valódi veszély lesz ezekből a félelmekből. Tehát mondom, megint csak érzelmekre, ösztönökre ható, borzasztóan egyszerű üzenetek. Most ehhez képest kiállsz azzal, hogy de az a 400 milliárd forint, amit felveszünk vagy Kínától, az a összehasonlítva a magyar felsőoktatás éves, na jó, itt elvesztél. Tehát innentől kezdve már csak egy nagyon szűk réteg fog figyelni rád, egy nagyon szűk réteg fogja ezt értelmezni, és szűk réteget fog ez érdekelni. Azt, hogy megváltozik az én életem holnap utánra attól, hogy ide jönnek a kínaiak, nem változik meg. Attól megváltozik, hogyha a migránsok végig rohannak a kertemen? Attól megváltozik. Nyilván nem rohannak végig, de hát ugye erről szól ez az egész kommunikációs gépezet. Tehát egészen addig, ameddig az emberek mindennapjaiban, a való életében nem érződnek ezek a hatások, addig borzasztóan nehéz bármifajta eredményt elérni. Tehát amikor mondjuk a fővárosban arról beszél az ellenzék, hogy az ügyészség az mondjuk politikailag elfogult, vagy nem kéne elhallgattatni a kritikus színházakat, vagy súlyosan sérült a magyar sajtószabadság. Hát ezzel ugyanannak a 2-3-400 ezer embernek beszélnek, akinek mindig is, akiket ez érdekel, akik egyébként ezt az egész civil világot, meg kritikus világot, a kulturális szférának jelentős részét a hátukon viszik, akik egyébként adnak, akik újságot olvasnak. De hát ez egy szűk kör, ez egyébként a világon mindenhol azért egy relatíve szűk kör a társadalom egészéhez képest, nem mindegy, hogy mennyit eszük, nyilván. De Magyarországon, ahol a polgárosodottság azért megakadt sajnos egy korai stádiumban, ott ez a kör még mindig lakosság arányosan sajnos szűk. Elég, hogyha megnézzük akár ugye a nyomtatott újságnak a példány számait, és összevetjük a hozzánk hasonló méretű és földrajzi elhelyezkedésű Ausztriával, vagy mondjuk Csehországgal. Tehát sokkal-sokkal jobb adatokat kapunk, de egyébként még a Szlovákiában is a lakosság arányosan. Ugye most ugye zárója bezárva. Tehát olyan üzeneteket kellene ugye megfogalmazni, és olyan eszközökkel kellene hatni, ami az emberek mindennapjait érinti. Persze ez mind egy dilemma, hogy lemész-e arra a szintre, ahova a Fidesz lement. Nyilván most józan emberként azt mondjuk, hogy nem, hát egy fenét nem szabad lemenni arra a szintre, és tényleg elvesztünk, hogyha már mindenki ezen a szinten tolja majd a karaktergyilkosságot és a negatív kritikát. De nyilván meg lennek azért az eszközök, amiket sokkal jobban ki lehetne használni. Mondok egy példát. A koronavírus járvány indulása előtt, de már tudtunk a vírus létezéséről, ugye nagyon nagy hangsúlyt kapott az influenza oltásnak a beadása. Akkor még ugye a koronavírus oltások nem voltak meg. Maga Orbán Viktor is beadatta látványosan, és Facebookon be is mutatta, hogy megkapta az influenza-lin oltást, és mindenkit arra bíztattak, hogy keresse a házi orvosát, és oltassa be magát. El is indultak tömegek, hogy beoltatják magukat, majd kiderült, hogy nincs elég oltás. Amit egyébként ugye a kommunikáció, a propaganda következetesen tagadott, azt mondták, hogy van, de valójában nem volt. És nagyon sok ember, és megint csak itt az idősebb és vidéki társadalmi rétegekről beszéltünk, mindenfajta negatív felhang nélkül, azzal szembesült, hogy míg az M1-en azt mondta neki Orbán Viktor, hogy tessék menni oltakozni, a házi orvos meg azt mondta, hogy nincsen elég oltás, és ott egy feloldhatatlan ellentétbe került, hogy de hát, ha a főnök azt mondta, hogy van, akkor van, hát hiszen ő mindig igazat mond, akkor most a házi orvos hazudik, de hát csak nem hazudik. És érezhető is volt egy zavar a rendszerben, például, hogyha az ember benne van különböző ilyen regionális Facebook csoportokban, ezek nagyon jók egyébként, tehát ilyen kis települések, vagy különböző társadalmi csoportokra fókuszáló ilyen Facebook közösségekben, ott megjelenik a társadalomnak a hangja, és rengetegen feltették ezt a kérdést, de látványosan, tehát százával, hogy de hát ez hogy van? Hát a miniszterelnök úr azt mondta, hogy. És ennek kapcsán szembesült azzal, hogy esetleg nem mond igazat a miniszterelnök. Nyilván ezt, amikor először találkozik az ember ezzel, hogy a szeretve tisztelt fővezér esetleg nem mond igazat, akkor ezt még nem fogja így átfolyatni magán, hogy de hát nekem hazudtak, csak ott mondod egy ilyen tüske, hogy hát, hogy itt valami nem stimmelt. Aztán nyilván, amikor 15-20-25 ilyen eset van, akkor lehet, hogy már átbillen a dolog, és azt mondja, hogy itt tényleg valami nagyon nem stimmel. De ezt az ellenzék, én úgy érzem, hogy nem tudja időben felismerni, és nem tud ezekre a helyzetekre érdemben reagálni. Uh-huh. Tehát, és ez már a koronavírus. Azzal vádolták meg az ellenzéket a propaganda szintjén minden fronton, hogy oltás ellenes. Hozzáteszem, hogy ezt egyébként egy borzasztó ügyetlen kommunikáció előzte meg leginkább a DK részéről, amely tényleg azt mondta, hogy a keleti vakcinákat ugye ne alkalmazzák, meg olyan kerületekben, vagy olyan településeken a DK-s vezetés van, ott majd mindent megtesznek, hogy ne adják be a keleti vakcinát. Tehát ez egy borzasztó nagy felelőtlenség volt. Tehát gondoljunk bármit is ezekről a vakcinákról, ez egy szakmai kérdés. Ezt nem lehet volna szabad ilyen szinten kivinni a politika parangyára, de hát ugye a propaganda, illetve hát az Orbáni kommunikációra rátett lapáttal, és azt mondta, hogy ők oltás ellenesek, ami azért ebben a formában viszont nem igaz. Hetek teltek el, mire ebben érdemben tudtak reagálni. Ezt most azért már kicsit vissza tudták szorítani, ugye mindegyikük kirakta, megmutatta, hogy őt is beoltották kampányon az oltásuk mellett. Na de hogyha kimaradt 2-3 hét, ameddig a kommunikációs teret a propaganda uralja, és tényleg 99%-ban uralta, az már onnantól kezdve egy elveszett mérkőzés, és hogy te is mondtad, onnantól kezdve már csak egy magyarázkodás, vagy egy állandó ilyen lépéskényszer, de nem tudja egész egyszerűen az ellenzék diktálni a tempót semmilyen téren. És ez tehát itt azért látok komoly kreativitás hiányt. Tehát még megengedsz itt egy gondolatot. A másik ilyen vonal az, hogy hogy hát ők is ugye elkezdtek ráülni erre a plebejus vonalra, nagyon erősen. Tehát ahova ugye Orbán Viktor már 2002-ben eljutott, ugye mondjuk Jakab Péter ezt most tette meg, ez a bizonyos parizer kommunikáció, ami borzasztóan jól működik, tehát ez nagyon hatékony. Tehát ez látszik, hogy ő nem tud olyan komoly közleményt megírni, vagy nyilatkozatot tenni mondjuk az ügyészségek helyzetéről, vagy a nem tudom, a kultúráról, ami annyi emberhez elérne, mint a parizer. Csak kérdésebből vissza lehet-e jönni. Tehát én megmondom őszintén, a 2000-es években azt gondoltam, a tomboló Gyurcsány korszakban, amikor azért láttuk, hogy az Orbáni gépezet is elmegy erőteljesen bulvárba, és ebbe a plebejus világba, hogy erre sajnos szükség van, mert egyszer meg kell nyerni a társadalomnak bizonyos rétegeit, magad mellé kell állítani, és majd, ha egyszer újra vissza tudsz jutni a hatalomba, akkor ezeket a társadalmi rétegeket is elkezded majd felemelni, és ebbe a bizonyos polgári Magyarországba terelni. Hát láttuk, hogy nem ez történt 2010 után. Tehát én attól tartok, hogyha elindul ez a plebejus vonat valamerre, akkor nincs megállás, tehát azon már nincsen vészfék, és ez gond. Tehát értve azokat az eszközöket, amivel egyébként most éppen Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki politikussá nőtte ki magát, meg elismerve, hogy ezekre bizonyos szintig szükség van, van bennem egy olyan félelem, hogy ebből nem lehet visszajönni, és én nagyon nem akarom azt, nagyon nem akarok olyan országban élni, ahol az elképesztő gyűlöletpropaganda és a parizer politika találkozik, és ezen a szinten zajlik a közbeszédünk, mert hát szóval ez nem egy kényelmes élethelyzet.
Válaszoltál részben egy kérdésemre, hogy hogyan lehet ezzel a kommunikációval így felvenni a harcot. Én arra gondoltam, hogy valahogy azt látom, hogy akkor ott lehet ilyen csatákat megverni, vagy megnyerni, amikor így valamit hibáznak, tehát vagy a valóság jön szembe, amit mondtál az influenzoltással kapcsolatban, vagy valaki valamiért kibeszél véletlenül, nyilatkozik valami hülyeséget, mielőtt egyeztettek volna, esetleg kiszivárog egy videó, vagy ahogy száját lekapcsolta a belga rendőrség. Tehát, hogyha van egy ilyen hiba, akkor azzal nem nagyon tudnak mit kezdeni, illetve azzal lehet dolgozni, és hogy ilyen hibákat kéne kikényszeríteni be tőlük, talán ez lenne az egyik megoldás.
Az a helyzet is így előállt, hogy a korrupció, mint hívószó, nagyon nehezen működik már. Mm. Tehát azok az emberek, akiket borzasztóan zavar a korrupció, legyen az jobb vagy baloldali, azok az emberek már úgyis valahol elhelyezték magukat ezen a politikai palettán, leginkább egyébként keresik a helyüket, mert ugye hát ez nem egyszerű helyzet, amiben vagyunk. És nyilván borzasztóan elítélően gondolkodnak mindarról a elképesztő korrupciós gépezetről, amiben most élünk. De közben azt is látjuk, hogy ott volt a 2018-ban a Kósa ügy, ugye emlékszünk rá a Csengeri örökös asszonyal és a nem tudom, 1000 milliárdos állítólagos örökséggel, aminek egyébként pontosan most sem tudjuk a hátterét, tehát azért valaminek lennie kellett, mert nem gondolom azt, hogy Kósa Lajos annyira hülye lenne, hogy emiatt hogy ezt az egészet ő elhiszi, és kijár többször Svájcba, különböző bankokba tárgyalni. Tehát ez a történet azért annál mélyebb, mint sem, hogy azt mondjuk, hogy egy egyszerű szélhámosság van a hátterében. De mindesetre most akkor Kósa Lajos ugye két forgatókönyv van, vagy teljesen hülye, vagy rettenetesen korrupt, vagy a kettőnek valamilyen keveréke, de hát egyik sem túl pozitív. Ehhez képest ugye, és most lehetne sorolni még meg annyi más politikust, akik hasonló ügyekbe keveredtek, őket újra választják. Ők szerintem úgy, hogy ha nem is már miniszteri szinten, mert ez tény, hogy azért ő egy kicsit azért lejjebb került, de még mindig ott van a politikának úgymond az élvonalában. Tehát, hogy és mondtad a Szájer ügyet, és a Szájer ügyet, ő maga a Fidesz, tehát hogy nála a fideszebb ember nincsen, mint tehát most Orbán Viktor meg Kövér Lászlót nem számítva, tehát ő maga a lelke, motorja, veleje ennek az egésznek, az alkotó képviselő, és belekerült egy olyan sztoriba, amit, tehát így nem, tehát hogy mondjuk bejön valaki és lelak egy forgatókönyvet elénk, vagy egy regényt, hogy ő írt egy ilyen sztorit, hogy a képviselő egy ilyen 25 fős buliból az Eres csatornán mászik a hátizsákjában drogokkal, és ott elkap, tehát akkor azt mondjuk, hogy figyelj, picit vegyél vissza, tehát ez is sok, tehát ezt így szórjuk szét ezt a sztorit, mert ez így túl sok, és ez megtörténik, tehát nem hiszed el, és van következmény, igazából nincs. Tehát igazából nincs, nem, ettől nem változik már meg a Fidesznek a támogatottsága, mert be vannak ezek fagyva, ezek a frontvonalak. Tehát aki ott van a Fidesznél, azt borzasztóan nehezen tud elbizonyítani. Tehát aki ennyi ügy után, ennyi botrány után még mindig ott van, nem fogod tudni már onnan nagyon elhúzni, én azt gondolom. Egyetlen egy eszköz lehet maga Orbán Viktor, akinek ha az ő személyével kapcsolatban derül neki valamilyen egészen elképesztő dolog, és valószínűleg már a korrupció sem elég, tehát itt valami olyan nagyon durva személyes ügy kellene legyen, ami mindenki számára érthető és mellbevágó és brutális. Ameddig nem maga Orbán Viktor ezeknek a történeteknek a főszereplője, addig lehet bárki más. Az már a rendszert nem fogja koptatni, mert ez a rendszer, ez nem Fidesz rendszer, ez Orbán rendszer. Itt minden Orbán Viktorról szól. És ugye a pakliban az is benne, hogyha ő egyszer már nem lesz tulajdonoknál fogva aktív a politikai életben, akkor én szerintem ez az egész szisztéma pillanatokon belül össze fog dőlni. Itt mindenki mindenkit fog bizonyos ügyekkel, meg annyi helyről hallottam én is a múltban, akár mondjuk kistelepülési polgármesterek szintjéről, mindenkit megfogtak valamivel, valamilyen kis tiklivel, neki kellett aláírni azt a papírt, neki kellett visszaosztani a központba a 10%-ot, 20%-ot. Lehet, hogy egy fillért nem tett ebből zsebbe, de az aláírása ott van papírokon, mindenkit lehet fogni valamivel. És azt is látjuk, hogyha valaki bukik, akkor ugye a kis halak buknak. Tehát ugye például Ódor Ferenc Borsod megyében, őt ugye Encsen kapcsolták le a rendőrök, nagyon látványos körülmények között, ugye földhöz nyomva, ő a korábbi megyei közgyűlési elnök, fideszes képviselő, pár millió forint volt az egész ügy. Tehát az ilyeneket, akik ilyen pár milliókkal megcsúsznak, ezekre van esély, hogy elvigyék. A nagy halak eddig mindig megúszták. És még egy döbbenetes élmény, mi nagyon sokat jártunk, amikor nem volt még ez a vírushelyzet, különböző településekre utcafórumoztunk, tehát egyszerűen megkérdettük, hogy ott leszünk, kimentünk telekre, utcákra, vittünk újságot, bögrét, stb. Beszélgettünk. És többször megálltak velünk olyanok, hogy beszélgetni, megint csak főleg az idősebb generációból, akik Orbán hívek. És rajtuk is azt érzed, hogy nem tud megingatni a hitében, és amikor mondjuk felveted neki a letelepedési kötvényeknek az ügyét, akkor a teljes értetlenséget látod rajta. Tehát, hogy mondod neki, hogy de hát 100 milliárdot meghaladó tételben vittek ki Magyarországról pénzt offshore számlákra, azt mondja, nem, hogy ilyen nincs. Hát de mondom, van, hát itt minden le van vezetve, cikkek, tucatjai, tudom, ő erről nem hallott. De mondom, de akkor én elmondom, hát nem, az hazugság, ilyen nincs. Tehát egész egyszerűen maga az információt így ledobják magukról, nyilvánvalóan az általuk fogyasztott sajtótermékek, idézőjelben a sajtótermékek, ugye erről nem számoltak, és az előbb beszéltünk, ezek az ügyek bonyolultak. Tehát elmagyarázni, mi az, hogy offshore, hogy mi az, hogy letelepedési kötvény, hogy mi az, hogy itt voltak ezek a közbeiktatott, egyébként nem nagyon értelmezhető cégek, amelyek ugye ezt a hasznot el tudták vinni, egyébként sajnos törvényesen, hiszen legalizálták úgymond a korrupciót. Ezek már borzasztóan nehéz és bonyolult sztorik, azok után, hogy ő viszont azt mondja, hogy migráns és kommunisták. Tehát, hogy ugye egy picit nehéz velük vitatkozni. Szóval, ha itt valamifajta politikai változás történik, és mondjuk Orbán Viktor személyét nem érintően nem lesz első elő botrány, akkor csak úgy van esélye az ellenzéknek, hogyha a passzív embereket tudja valahogy aktivizálni. Nagyon sokan passzívak, amit egyébként valahol meg tudok érteni. Van köztük egyébként nyilván sok olyan ember is, aki amúgy szívesen foglalkozna közügyekkel, meg elmenne szavazni, hogyha érezni azt, hogy valaki őt megszólította. Látjuk egyébként a kétfarkú kutyapártnak a népszerűségét, ami szintúgy nem véletlen. És talán egy jó fricska is az egész rendszernek, hogy egy viccpárt ennyire népszerű tud lenni Magyarországon, amelyiként nagyon nem is viccpárt, tehát egészen jó ügyeik vannak. Szóval meg kell valahogy szólítani azokat az embereket, akik eddig nem foglalkoztak a politikával, hogy kezdjétek el gondolkodni. És nyilván én újságíróként nem terelhetek senkit semmilyen irányba, meg egyébként sem akarok, mert mindenki tényleg oda szavazolva akar. Én ugye csak annyit tudok kérni, hogy tájékozódjanak az emberek, meg gondolkodjanak. Tehát legyenek úgymond polgárok tényleg. Tehát hogy ne hagyják azt, hogy állandóan az összeneikre hassanak ezekkel a rettenetesen egyszerű üzenetekkel.
Még egy pillanatra visszatérnék erre a kommunikációra, mert van egy dolog, amely nagyon izgat engem, az, hogy sokat jártam Dél-Kelet-Ázsiába, és ugye ott nagyon sok ilyen autokratikus ilyen rendszer van, És ott figyeltem, hogy a politikát valamennyire ugyanezekkel a technikákkal operálnak kommunikációban, és ugyanúgy az autokratikus rezsim, ami mit tudom én, 60 éve van kormányon, az a vidéki elmaradottabb, nagyon vallásos szavazatokat gyűjti be mindig biztosan, és úgy tud kormányon maradni. Tehát ugyanez működik, és gyakorlatilag olyan, mintha ezek a tanácsadók vagy politikusok egy iskolába jártak volna, ahol ezeket a módszereket vagy technikákat elsajátították volna őket, és ugye tudjuk, hogy az Orbán kormánynak például legutóbb ez a Finkenstein nevű amerikai zsidó, homoszexuális, ami csak ebben a szempontból érdekes, hogy mennyire ilyen homofób propagandát nyomtak ráadásul, volt a tanácsadója, hogy ezeket szerinted a Fidesz így kidolgozt, így átvette, és akkor így Magyarországra adoptált ezeket, mert lehet, ha például a Trump kormányzása alatt nagyon lehetett venni, hogy nagyon gyorsan reagáltak az amerikai történésekre, vették át onnan a kommunikációt. Hogy mi ezt figyeljük, hogy külföldön mi van, vagy ez egy saját önálló rendszer?
Nagyon sok mindent átvesznek, meg hát megvesznek. Tehát ugye tudjuk, hogy konkrétan ugye szerződéses viszony volt, hogy akár ugye Finkensteinnel, meg az ő cégével, és ezt az egész negatív kommunikációs, karaktergyilkolós történetet, ugye ők részben ők hozták be, hát mert korábban is létezett, de ők erősítettek erre borzasztóan rá, illetve vitték ezt el ugye a mélyebb rétegekbe is. Tehát most már ugye messze nem csak arról van szó, hogy mi van a plakátokon, mi van a televízióban, hanem hogy például milyen átfogó úgymond támadást indítottak akár a Facebookon, vagy minden olyan csatornán, ahol egyébként a befolyásolható embereket valamilyen szinten el tudják érni. És akkor még egyébként a vidéki média teljes leuralásáról mi nem is beszéltünk ugye a maga részletességében. Tehát ezek a minták abszolút léteznek. Amikor azt mondtad az előbb, hogy lehet, hogy mintha egy iskolába tanultak volna, ez lehet, hogy nem is a valóságtól teljesen elrugaszkodott dolog. Tehát hogy simán ez lehet ugyanaz az iskola. Meg egyébként, hogyha megnézed az orosz rendszert, vagy beleolvasol mondjuk ugye az orosz naplóba, vagy a Politkovszkaja könyvébe, hát az első 50 oldal után azt mondod, hogy hát jó ég, hát ez Magyarország, csak Magyarország szerencsére azért még egy ilyen úgymond lájtosabb, vagy finomabb kiadásban, tehát itt még mondjuk nem lőnek le a házad előtt, vagy legalábbis reméljük, de maguk azok az eszközök, amiket a putyini rendszer már akkor, amikor az a könyv született, tehát most már ilyen 10 vagy 10 évre megyünk vissza ugye a múltba, azok a módszerek, hogy miként oszd meg az ellenfeleidet, miképpen sározd be azokat, akik egyébként hiteles kihívóid lehetnek, hogyan hozzá létre akár áll ellenzéki, akár pártokat, akár médiumokat, amelyek úgy tesznek, mintha, és akkor lehet, hogy szépen hivatkozni rájuk, hogy hát de hát tessék, itt van. De valójában ugye nyilvánvalóan nem egy tényleges ellenzéki mozgalom, vagy nem egy független, kritikus, netán ténylegesen ellenzéki hangvételű médium az, hanem egy bonyolult játszmának a része. Ezeket már Magyarországon is látjuk. Eltelt egy 5-8-10 év, de ugyanúgy megjelentek a Magyarországon is, annyi, hogy mondom, itt nem lőnek agyon a Vöröstér melletti felüljáron, vagy éppen a házad lépcsőjén, de az alapmotívumok azok nagyon-nagyon hasonlóak, és nem tudsz nem rádöbbenni arra, hogy hát ez nem lehet véletlen. Tehát ez nyilván pontosan kidolgozott, és a keleti, most én nem feltétlenül mennék el távol-keleti, vagy dél-kelet-ázsiai, de ebbe a Európa peremvidékje, itt most Moszkvától Tel Avivig, tehát ahol ezek az iskolák működnek, és kidolgozták, ezek itt vannak, ezek a technológiák itt vannak, és látjuk egyébként itt a politikai összefonódásokat is. Tehát azért mondjuk 98-ban, vagy 2000-ben, vagy 2002-ben nem biztos, hogy elhittük volna azt, hogy Orbán Viktor ekkora barátja lesz ugye az orosz rendszernek, és kritikátlan kiszolgálója, vagy nem gondoltuk azt, hogy ugyanilyen kapcsolatot fog ápolni, mondjuk a Netanyahu fémjelezte Izraellel, tudom, hogy testvérpárti kapcsolat meg volt korábban is, de hát ugye ezt úgy tettek, mintha nem is lett volna, legalábbis a nyilvánosság előtt. Hát ez ma már egy teljesen kendőzetlen, egymást támogató politika, aminek kell legyen a háttérben oka. Tehát, hogy egész egyszerűen ugyanazt a vonalat viszi különböző hangsúlyokkal, különböző hangerővel, nyilván másik közel-keleti, vagy egy orosz viszonyrendszer, társadalmi rendszer, mint egy közép-európai. Tehát az alapok azok ugyanazok.
A helyhatósági választások után egy sor vidéki nagyváros és budapesti kerületek is, vagy kerületeket elveszített a Fidesz, aminek nyomán az önkormányzatok felügyelhetik a kerületi tévéket és kerületi lapok működését. Én ezt az erőforrást ilyen kihasználatlannak érzem az ellenzék részéről. Miért nincsenek ezek jelen hangsúlyosabban szerinted a médiapiacon, mint szolgáltatók? Teljesen észrevéthetetlenek. Ha nagyon megerőltetem magam, akkor rátalálok mondjuk a TV13-ra, az UTV-re, vagy a Szegedi TV műsoraira, de a tartalomtól nem vagyok nagyon lenyűgözve. Úgy tűnik, mintha nem tudom, hogy megint itt pénzhiányról beszélünk, vagy koordináció hiánya, mi lehet itt a... Miért nem használják ezt?
Hát ugye azért őszintén szóval én az ellenzéki pártok döntő többségének a kommunikációjáról, vagy a sajtóhoz fűződő viszonyától sem, hogy finoman szóval álljóval. Hát a körékben is nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ha megszereztek valamilyen kis hatalmi pontot, legyen az egy kerület, egy kis település, vagy bármi, akkor ott neki kell uralni mindent. És így már a úgymond ellenzéki koalíción belüli ellentétek is kijönnek, hogy mondjuk a megnyert helyhatósági választás után mondjuk a polgármester hozott egy embert, aki mondjuk megcsinálta a helyi televíziót, csinálta jó, rosszul valahogy, de közben a polgármesternél erősebb másik párt az ezt az embert fúrja, hogy a sajátját tehesse oda, tehát hogy ezek ilyen nagyon kis pitiáner és rettenetesen nem a minőséget jelentő ügyek. Szóval ezzel így persze igaz, hogy kevés a pénz, kevés a szakember, nagyon sokan elhagyták egyébként a pályát, mert nem volt mozgásterük, nem volt hova menni, és tök más csinálnak. De ezzel együtt én úgy nem feltétlenül az önkormányzati sajtótól várnék csodát, mert azért valahol érthető is egy önkormányzati lap, nem azt mondom, hogy jó, de most a realitásokból kiindulva érthető, hogy egy önkormányzati lap, amely mégiscsak kötődik egy polgármesterről, vagy egy képviselőtestületi többséghez, az nem lesz elfogulatlan. Tehát nagyon szép világ lenne, ha az lenne, de nem lesz az, úgyse lesz az. Tehát én nem is onnan várnám a csodát. Most nyilván, ha nagyon naivak lennénk, akkor azt mondanánk, hogy így hát a közszolgálati médiának kellene mégiscsak valamennyire képviselni, nem is a teljes objektivitás, de valamifajta józanságot. Ugye ez most ma Magyarországon egy teljes science fiction. Tehát maradnak igazából ezek a kis szigetek, mint amilyen a magyar hang is egy ilyen sziget. Vannak kisebbek, van egy-két nagyobb, de nem vagyunk sokan. És érzed azt, hogy bár tök jó közösség formáló erővel tud bírni egy ilyen lap, egy ilyen szerkesztőség, és egy ilyen kis csoda, hogy heti szinten mondjuk el tudod adni 12 ezer példányban a lapot, ami Magyarországon sok, meg naponta 40-50 ezer rákattintanak a hírportálodra, de hát ez mégiscsak megint csak egy buborék, tehát hogy, és mindenki ebben a kisebb vagy nagyobb buborékban van benne, ezek a buborékok egyébként ilyen halmazokat képezve át is nyúlnak ugye egymásba, de megint csak ugyanarra a közönségre lövünk, ami a 10 milliós lakossághoz képest egy szűk kör. Tehát nagyon jól hangzik az, hogy mondjuk a független vagy kritikus hangvételű hírportálok némelyikének mondjuk napi 7-800 ezeres vagy 1 milliós látogatottsága van, meg a másodiknak is van nem tudom 700 ezer, de az nem adódik össze, meg nem adódik hozzá feltétlenül a mi újságolvasó táborunk, azért nagyjából ugyanaz a halmaz, arról nem beszél, hogy abban az 1 millióban mennyi az, amelyik politikát vagy közeletet fogyaszt, és mennyi az, amelyik bulvárt, vagy csak egész egyszerűen véletlen adatévet valamelyik megosztó oldalról, vagy a Facebookról. Tehát ugye arra nincs statisztikánk, hogy mennyi a valóban tudatos olvasó. És nekünk a kezdetektől az egyik legfőbb célunk az, hogy eljussunk a vidéki nyilvánossághoz, vagy a vidéki potenciális olvasótáborhoz. Rengeteget járunk vidékre, és nagyon sok cikkünk jelent meg az ilyen kis helyi visszásságoktól, a kiskirályoktól, hogyan nyúlja le a pénzt, hogyan szorítja a háttérbe a riválisait, stb. Stb. És, és egyszerűen nem tudunk oda eljutni, meg mások sem, hogy ez az ottani potenciális nyilvánosság úgymond erre nyitottá váljon, és elkezdje ezzel foglalkozni, vagy megértse azt, hogy azért kell támogassa valamely számára szimpatikus sajtóterméket, hogy legyen fórum még annak, ahol ezek a visszásságok a felszínre jöhetnek, és talán valamifajta következménye lehet ezeknek, vagy legalábbis a remény nem szabad elveszíteni, hogy valamifajta következménye lehet még ezeknek a törvénytelenségeknek. Csak ez nagyon nehéz. Tehát a mi olvasótáborunk is döntően mondjuk a budai polgári kerületekből adódik össze, második, harmadik, első, tizenegyedik kerület, illetve hát a vidéki nagyvárosok, mondjuk Szegedet, meg Miskolcot, valamennyire Debrecen nem számít, a döntően dunántúli nagyobb bacska települések, tehát Pécs, Győr, Szombathely, Fehérvár, Sopron, tehát ilyen helyeken olvasnak ugye még az emberek újságot, de ez óhatatlanul valamennyire egy ilyen értelmiségi, vagy egy ilyen elitebb műfaj. És ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert az eszközeid ugye egyszerűen végesek, vagy szerények. Tehát, amit feltettél a kérdést, az abszolút jogos, de közben borzasztóan nehéz. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a Kisalföld című megyei napilapnak a példányszáma egyetlen egy megyében még mindig a duplája, mint az országosan megjelenő legnagyobb kritikusnak tekinthető napilapja a Népszaváé, tehát itt ugye a közel 40 ezer áll szemben a közel 20 ezerrel, tehát összeadod a megyei napilapoknak a napi példányszámát, azért meghaladja a 200 ezeret. Tehát olyan eszköz van a kezükben, mint hogyha lenne egy 200 ezeres példán, 250 ezeres példányszámú napilapod, ami ugye elképzelhetetlen, hiszen mondom, még egyszer a Népszava 20 ezer körül van kis jó indulattal. Tehát, hogy ezekkel az eszközökkel harcolni borzasztóan nehéz. Nyilván úgy lehetne, ha magyarországi oligarchák, arisztokraták, kit hogy hívunk, tehát a gazdasági elitünk valamennyire méltóztatna leválni a hatalmon lévőknek a hátsó feléről, és nem úgy gondolkodni, hogy minden egyes fillérrel, amit a NER majd esetleg lepottyan neki, azért ő le is hajol, esetleg vállalkozna arra, hogy ő elkezd egyfajta ilyen építkezést, hogy nyilván nincs teljes önzetlenség, nincs, tehát nem vagyok naív, tudom, hogy nincs olyan, hogy teljes érdek nélküliség, de mégis valami fajta kis apró pénz, mert itt azért az őszintjükön apró pénzekről beszélünk, elkezdene befektetni abba, hogy valamifajta normális vidéki nyilvánosság, civil hálózat és egyéb ki tudjon épülni és létezni is tudjon, az biztos, hogy segítene. De ennek ugye most nyomát nem látjuk. Tehát amikor elindultunk, ugye a magyar nemzet megszüntetése után, azért bíztunk abban, hogy lesznek olyan befolyásos gazdag emberek, olyan nagy cégek, amelyek majd valahogy beállnak. Hát olyan értelme mögénk, hogy mondjuk hirdetnek, vagy bármi egyéb, tehát nem könyvadományt vártunk, de nincs. Nincs. És ebben egyébként a nyugat-európai érdekeltség épp úgy cinkosai a hatalomnak. Tehát, hogy a nagy német autógyárak, a telekommunikációs cégek, vagy a francia cégek, vagy bármely más nagy nyugat-európai országnak az éppen érdekeltségei épp úgy cinkosai a hatalomnak, és nem kockáztatják meg azt, hogy ezeket a kis média szigeteket, a szabadságnak a kis szigeteit bármi módon támogassák. Hangsúlyozom, senki nem könnyű adományt kér, hanem pusztán azt, hogy tisztán, átláthatóan piaci viszonyok között mondjuk hirdessenek. Ezt nem teszik meg.
Te ugye sok emberre dolgoztál régebben, akik most is ott vannak, a közszolgálati rádiónál, vagy televíziónál akár, és elkötelezettjei ennek a kurzusnak, hogy engem mindig foglalkoztatott ez a gondolat, hogy ők vajon így mire számítanak egy ilyen 5 éves távlatban. Mert most úgy tűnik, hogy minden megtesznek azért, hogy a Fidesz hatalmon maradjon, mintha ez lenne így az egyetlen opció így túlélésükhöz, vagy esetleg úgy gondolhatják, hogyha a Fidesz elbukik, attól ők még tovább lesznek foglalkoztatva valamelyik médiumnál. Mert azt gondolom, hogy például akik a közszolgálati rádiónál vagy televíziónál dolgoznak, egy ilyen esetleges kormányváltás után azoknak ott nem sok jövőjük van. Akik azokra gondolok, akik mint szerkesztők dolgoznak, vagy politikai és hírműsorok arcai, meghatározó szereplők ebben. Hogy mi, hogy van ez? Nem értem ennek a...
ők is sok.
Logikáját.
Tehát akikkel én még abból a világból beszélek, azok ettől az egész világtól, mert ettől a média világtól, amiben ők ugye szereplők, meg alkotók, épp úgy hánynak már, bocsánat, mint ahogy mi. Tehát utálják, rosszul vannak tőle, nehezen néznek bele a tükörbe, csak érkezik egy igen jelentős összeg hó végén a számlára, és akkor eszükbe jutnak a gyerekeik, meg hogy őket jó lenne majd valami jó suliba küldeni, meg netán nem tudom, lakást venni nekik, hogyha nagyobbak lesznek, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináljuk tovább, és akkor igyekeznek ezen a rendszeren belül elbújni valami olyan kis sarokba, vagy olyan szegmensbe, ahol nincsenek annyira szem előtt, vagy nem kell ezt a nagyon durva direkt belpolitikai világot képviselniük. Tehát ilyen is van, tehát, és biztos, hogy sokan vannak ilyenek. Hát, és van egy másik rész, amelyik pedig, hát én nem tudom, nekem rettentő sok emberi csalódásom volt ilyen. De és nem azért, mert ő más gondol a politikáról, mert mi tényleg minden, tehát én abszolút bárki, gondoljon bármit, tényleg hajlá, nyugodtan. Jó, annyit kérek, hogy ne legyen fanatikus, tehát hogy legyen vitaképes valamennyire. De hogy azok az emberek, akik viszont most ennek az egésznek az élére álltak, és kivont karddal rohannak előre, hát őket nagyon nehezen tudom megérteni, mert én tényleg dolgoztam sokukkal korábban, és én tudom, hogy ők egyébként hogy gondolkoztak korábban a Fidesztől. Hát a mostani MediaWorks-ös, meg Cashmash vezetőségi része azért kollégánk volt, vagy nekem korábbi akár főnökeim voltak. Hát én tudom, hogy amikor még úgy tűnt, hogy más irányt vehet ez az egész világ, és mondjuk például 2014-ben, ha visszamegyünk, amikor már mondjuk a Simicska féle média világ elkezdett azért kritikussá válni a hatalommal, és még nem vagyunk a 2015-ös G-napnál. De 2014-ben már azért nagyon markánsan kritikus voltál, mert akár a Hír TV, akár a Magyar Nemzet a rendszerrel. És én tudom, hogy azok az emberek, akik most ott vannak ilyen vezér, nem tudom mi, fő, akármiként, miként adták ki azokat az ukázokat mondjuk egy esti élőadás előtt a műsorvezetőknek, vagy napos szerkesztőknek, hogyha bejött nagy ritkán mondjuk a Hír TV-be Rogán Antal vagy Lázár János, hogy tépjétek szét, ez szó szerint így hangzott el az egyik szájában. Tehát akkor, hogy bejött Lázár vagy Rogán, akkor kapott kérdéseket. Tehát mondjuk egy Trafik Mutyi, ugye emlékszünk még erre, hát ott, ha Lázár bejött, hát nem bántunk vele kesztyűs kézzel, vagy nem bántak vele azok kesztyűs kézzel, akik most viszont a propaganda élharcosai. És akkor így tényleg olyan jól lenne őket szembesíteni az akkori múltjukkal. Mert főleg legyenek ők a Fidesz támogató, hogy tényleg semmi közöm ahhoz, hogy ki kire szavaz, vagy kivel szimpatizál. De amikor ezt tényleg magukat újságírónak álcázva végeznek nettó politikai propaganda tevékenységet, és kizárnak mindenfajta reális kritikát, vagy kritikai gondolkodást a munkáikból, az egészen elképesztő. És egyébként meg ugye lőnek vissza ezerrel. Tehát nem egy olyan kollégám volt, akik a G-nap után, ugye a nagy törés, a nagy szakítás után még ott maradtak, akár egy, másfél, két évig. Hát ugye 18-ban jött el a zárás, valaki 17-ben lépett le a hajóról, akkor mi nem gondoltuk például a süllyedő hajóról. És tényleg addig ott együtt dolgoztunk, és ő is szitta teli szájjal a Fideszt. És átment, és másnaptól kezdve már elkezdett simicskázni, meg árulózni, meg mit. És ez olyan szomorú. Tehát, hogy ezt látni, hogy te jó ég, ez az ember neked nem jó kollégád, mondhatni, akár barátod volt, együtt túráztatok, meg ilyesmi. És átmegy, és másnaptól kezdve dobálja rá a sarat. Ó, szóval ne. Tehát, és én semmifajta, tényleg nem kérek rajta számos semmit. De azért az, hogy ilyen mocskos, aljas módon elárulni korábbi emberi kapcsolatokat, és mindent beáldozni annak, hogy éppen most ott van egy hatalmi érdek. Hű. Szóval ezek komoly csalódások voltak, de hát legalább ugye hát úgymond bajban is messzik meg a barát, meg az ellenség is. Legalább tisztábbá vált a kép. Régebben megvoltak ezek az úgymond összekacsintások. Tehát nyilván régebben is, mondjuk 15 előtt, vagy 18 előtt, vagy most visszamehetünk kicsit a múltba, voltak ilyen úgymond összekacsintások, sok hülyeség volt a rendszerben, mindenhol van, egy nagyobb vállalat, egy párt, mindenek, tehát nincs tökéletes világ. Tudta épp úgy az a politikai szóvivő, bárki, mi is tudtuk, hogy hát, hogy ez most gáz, ez most nem feltétlenül igazságos. Azontól, hogy el lehetett ezt mondani, és még az elfogult médiából is ez valamifajta kritikai gondolkodás belefért, meg volt a szereplő között van egyfajta összekacsintás, hogy hát igen, tudjuk, tehát érezzük, hogy ez erkölcsileg nem stimmel. És a magunk szerény eszközével mondjuk próbálunk tenni is ellene. De ma már ez nincs. Tehát ma már ezek ilyen, tényleg, mint az ilyen, nem is katona, mert a katona azért, tehát mint egy ilyen zsoldos, vagy egy ilyen, tehát aki tényleg megy, és kapja a zsoldját, és megy, és nem számít neki, hogy mennyi az áldozat, mennyi vér folyik közös, sem, hogy mit, hogy a pusztuláson körül, nem érdekli, megy előre, dolgozik a zsoldjáért, csapkod a kardjával. Ezeket az embereket tényleg nehéz megérteni. Nyilván hajtja őket az a tudat is, hogyha egyszer változás lesz, akkor nekik azért valószínűleg sokba bér, tényleg nem terem mondjuk a média bizonyos részein, és gyorsan harácsolni kell. De egyébként meg azt is hozzáteszem, hogy annyi pénzt gyűjtöttek össze, akár a már említett letelepedési kötvényes bizniszre. Tehát olyan, tehát 100 milliárdok vannak a világ különböző pontjain elhelyezve, és hát ez nem feltételezés, ezeknek egy része ugye egy leírt és egy adott tény, hogy azért az ő rendszereiket hosszú-hosszú évekig fogják tudni finanszírozni. Egy picit ez a mély állami gondolkodás.
Igen.
Tehát meg lehet buktatni Orbán Viktort, erre van matematikai esély. De mit fog kezdeni egy olyan egyébként töredezett, egyébként is széttartó politikai rendszer azzal a fajta struktúrával, amit Orbán Viktor itt fog hagyni, az elképesztő adóssággal, tehát mert ez is ugye, ezt se tudják egyébként a támogatók, hogy elképesztő adósságfégyeket fog itt hagyni a rendszer, hogy egyébként a sokszor emlegetett államadóság az lehet, hogy GDP-arányosan csökkent, de nominálisan nőtt az elmúlt időszakban is.
Akkor...
Szóval egy domhalmaz, egy a humán szektor, ugye a egészségügy, oktatás, szociális, főleg szociális főleg teljesen leépítve romokban, és közben a saját csápjaik, emberei, gazdasági szférájuk, minden itt fog maradni, és ki lesz bélelve nagyon-nagyon sok pénzzel, amit ugye az elmúlt 10 évben átmentettek. Szóval nem lesz egyszerű.
Például sokan az egyetemi átszervezésekben is már ezt látják, meg a lopás sebességének és mértékének ilyen rohamos tempójú gyorsulásában, és hogy ez a fideszes deep state, ez a mély állam kiépítése folyik, és egy ilyen esetleges választási vereségre is készülhetnek ezzel. Mit gondolsz, hogy milyen taktikát fog követni a Fidesz egy elvesztett választást követően, milyen forgatókönyvekre lehet készülni? Mennyi erőforrást és pénzt tudtak félretenni, erre részben már válaszoltál, és hogy vagy esetleg bejátszhat egy ilyen süllyedő hajóeffektus, hogy összeomolhat ez a jól képített és ilyen 100% lojalitást igénylő rendszer. Vagy esetleg előjönnek olyanok, akik Orbán visszavonulását fogják követelni, reform, szárny, konszolidációt. Vagy pedig támadni fognak ezzelre az első pillanattól kezdve.
Ilyen úgymond a reform szán, vagy Orbán háttérlépését követelő mozgalmak, ugye ezek voltak a 2000-es évek közepén, tehát például a 2006-ban elvesztett választást követően voltak ilyenfajta mozgódások, amik aztán el lettek folytva. De talán emlékszünk még a... Tölgyesi Péternek volt akkor egy vitaindító cikke, a Magyar Nemzetben jelent meg. Tehát csak, hogy tényleg összehasonlítjuk a mostani propagandavilágot az akkori Fidesz támogató, de azért valamifajta kritikát mégiscsak beengedő világa, ott jelenhetett meg Tölgyesi Péternek az a vitaindító cikke, ami arról szólt, hogy egyszerűen egy politikus, aki a frontvonalban van, az egy idő után elkopik, tehát még ha a legjobb minőségű politikus is, kopik. És ő már 2006-ban úgy értelmezte, hogy Orbán Viktor, akinek akkor túl volt ugye 4 év miniszterelnökségen, ott volt már akkor közel 20 éve a politika frontvonalában, hogy ő mostantól kezdve az örök második helyezésre van ítélve, és hogy el kell gondolkodni a Fidesznek azon a jövőn, hogy bele akar-e belemenni váratlan vesztes csatákba, vagy elgondolkodik a cserén. Hát tudjuk, hogy Tölgyesi Péternek ugye nagyon nem lett igaza ebben a történetben, de maga az elgondolás ugye logikus volt már akkor, és hát ugye eltelt közben 15 év.
Erre az jutott eszembe a Fukuyama-tól a történelem vége, hogy az is mekkora óriási tőrdőt.
Hát igen, de az el kellett tennie sok időnek, hogy ugye ez egyértelművé váljon. Én nem hiszem azt, hogy ha egy És mondom, most zárjuk ki ezt a forgatókönyvet, hogy Orbánról kiderül valami olyan, amit miatt a belé szerelmes nénék is csalódnak. Tegyük, hogy ilyen nem lesz. akkor nehezen látom azt, hogy ő gyorsan háttérbe tudná szorítani a párt, hiszen nincsenek valódi kihívók. Mert aki esetleg lehetett is volna, őket azért ugye tudatosan játszottak ki egymással szemben. Azért karizmatikus vezető nincs túl sok a Fideszben, és én Lázár János, akit ugye talán egyedüli karizmatikus vezetőnek szoktak nevezni, ő maga mondta azt, ezt a Válasz Online-nak adott interjújában volt, hogy 2-3 hónapja, őt nagyjából ilyesmiről kérdezték, és ugye azt mondta, hogy a Fideszben nincs második vonal, de még harmadik vonal sincsen, csak negyedik vonal, meg attól lefelé. Tehát, hogy már Orbán mögött. És ebben azért van igazság. Meg akiben lett volna valami kis potenciál, vagy legalábbis még úgy valamennyire elfogadható volt akár a Fidesz kritikusok számára is, mondjuk Gulyás Gergely, vagy Balogh Zoltán még régebben. Hát őket is annyira belemásztotta, hát itt most mondhatnék egy csúnya szót, hogy mibe. Ez egy ilyen bolsevik módszer, ugye. Tehát, hogy ken be tutyival az embernek a fejét, és lehet ő maga egyébként egy tisztességes ember, de ahogy mondtuk a kis polgármestereknél is, akinek alá kellett írni a papírt, a Gulyás Gergely is, akinek bele kell állnia a kormányinfóba, és rezeléstelen arccal el kell mondani a hazugságokat, a Balogh Zoltán, akinek asszisztálnia kellett mondjuk a roma önkormányzatnál zajló elképesztő pénzkiszivattyúzáshoz. Tehát mindenki azért be van kenve valamilyen szinten, és fogható innentől kezdve valamilyen eszközzel. Tehát, hogy nem nagyon látszik azt, hogy ki lenne az, aki Orbán Viktort mondjuk megdönteni a párton belül, vagy az ő szerepét megmerné kérdőjelezni. Úgyhogy én nem hiszem, hogyha ők vesztenek, akkor ott nagy átrendeződés lesz. Ami mondjuk a másik kérdés másik részre vonatkozik, akár kerületi szinten látjuk, mondjuk én mondjuk Óbudát látom, én ott élek életvitelszerűen, hogy például ott változott a vezetőség, Búzs Balázs fideszes polgármester elvesztette a választást, bármennyire próbáltam már titkolni a végén, hogy ő fideszes, de hát nyilván lehetett tudni, tehát nem voltak fidesz logók már mellette. De minden lényeg, hogy új vezetése lett idővel a helyi lapnak, nem ő szerepel már minden második oldalon, pillanatokon belül elindították a kerületi lapnak a klónját. Nagyon hasonlóan néz ki, tördelésileg, ugyanúgy bedobják minden postaládába, nem tudom hány tízezer példányban. Tehát van rá pénz. És ezek olyan erőforrások kellenek ehhez, és ez csak egy kerület, amivel mondjuk más nem feltétlen rendelkezik. Tehát, hogy attól, hogy mondjuk politikailag megbuknak, attól még az a gépezet, ez pörögni fog tovább. Lehet, hogy a közszolgálati médiával lehet majd valamit kezdeni, de közben ki lehet játszva minden a saját érdekköreikhez, magánkézben lényegében. A felsőoktatás ugye nagyon jó példa, belettek ültetve a politikusok. Hát nincs olyan sportszövetség egyébként, aminek most már ne valamelyik fideszes politikus lenne az elnöke, tényleg a Korcsolyától, a kosárlabdán át, mindenhol. Ezeket nem tud megváltoztatni. Meg azért, ugye ez egy vita, hogy lehet-e törvényes jogállami eszközökkel felülkerekedni a Fideszen, és ugye egyre többen mondják azt, és vélik ezt a legitim álláspontnak, hogy nem, és bizonyos határokat immár át lehet lépni. Hát én ezeket nem örülök ennek, hogy ilyenek elhangoznak, mert értem az indulatot, ami ezek mögött van, meg még valahogy az embernek az igazságérzete jogosnak is véli, de hogy egy korumpálódott és a törvények által is, tehát olyan törvényeket hozó rendszer, ami rendszert megbuktatni, amiket a korrupciót is törvényesé tette, szintén hasonlóan paramúci és a jogállamisággal azért erősen szembe menő eszközökkel, tehát ilyennel őket háttérbe szorítani, ez szerintem nem egy jó irány. Tehát ebben gondolkodni, hogy majd itt, amit hallhatunk, hogy majd itt a kormányváltás után 3 nappal már börtönben fognak ülni a rendszernek a prominensé, mert Mészáros Lőrinc, meg én nem tudom kicsoda. Ez persze nagyon jól hangzik, meg ugye az emberben benne van az, hogy hát azért tényleg jó lenne néhányat a rács mögött látni, mert megérdemelni. Mert azért ne csináljunk már úgy, hogy ez egy realitás. Vagy legalábbis reménykedjünk abban, hogy ez nem egy realitás, hogy akkor elindulnak az autók és begyűjtik ezeket az embereket. Tehát ezt ne. Tehát szerintem erről még beszélni is, amit egyébként most ugye prominens ellenzéki politikusok megteszik, erről azért beszélni is kockázatos, mert nem kéne társadalmi igényt kreálni a lámpavasta lógatásra. Jó, tudom, ez így konkrétan nem hangzott el, de az, hogy 3 nap múlva börtönben fognak ülni, ez elhangzott. És ez egy nagyon veszélyes út. Én nem akarom azt, hogy bírósági ítéletek nélkül vigyenek el embereket és zárjanak rács mögé. Még akkor is, hogyha amúgy az igazságérzete az embernek ezt tud megkövetelni. De ne. Tehát ezen az úton nagyon, ne induljunk el, mert ez borzasztó veszélyes és ingoványos.
Említetted Balogh Zoltánt, vagy őt érint két kérdés is, amiről akartam beszélni. Az egyik a cigányság. Nekem így az utóbbi 10 év egyik legnagyobb csalódása a magyar cigányság teljes politikai önfeladása. Az, hogy a saját a törvény által biztosított kisebbségi képviseleteik teljes átengedése a kormányzó pártnak, a szavazataikról, pénzért vagy élelmiszerért való lemondás. Cigányvezetőket már elvétve sem lehet látni, megszólalni, beszélni a saját problémáikról, a nyomorúságos és kilátástalan helyzetről, amiben 100 000 élnek. Pedig az elmúlt időszakban eurómilliók mentek felzárkóztatási programokra egyébként. Hogy miért nincs már a igazi érdekképviselete szerinted már a cigányságnak Magyarországon? Miért nincs semmi hír arról, hogy mi történik a többségében cigány lakta kis településeken, hogy megy például a távoktatás ugye az elmúlt egy évben a COVID időszakban, hogy sikerül a COVID védekezés ott, ahol 10 laknak egy szobában például. Miért nincs erről semmi? Minden rendben van.
Ez ugye mondtad, hogy a kérdések kérdése, amin egyébként napokon keresztül lehetne beszélni. Van egy érdekes történet, ami lehet, hogy elsőre egy picit bonyolul, de számomra nagyon sokat segített megérteni ezt az egész fideszes belső világot. És ez részben válaszhoz hasonló az, amit most kérdeztél, arra a részben, mert még az előző Orbán pozíciójára vonatkozó részre is utal. Volt pár éve az MP is kiadott egy fotót, amin az látható, talán 3 éve volt, hogy a Fidesz megújította az együttműködését a Lungbodrommal, ugye a Farkas Lórián vezette cigány szervezettel, és aláírták a megállapodásukat. De a fotón az látszott, hogy a Lungbodrom részéről a Farkas Lórián írta alá, a Fidesz részéről pedig Kövér László. És bennem felmerült a kérdés, és akkor még volt alkalmam beszélgetni igen magasan lévő fideszes politikussal, őszintén, és felvetettem neki azt, hogy egyrészt mit érez ő, hogy éppen eltüntettek 1,6 milliárd forintot ennek az embernek a vezetése mellett, mindenfajta következmény nélkül, sőt, ugye újra feltöltötték a kasszát, és úgy teszik, mintha nem történt volna semmi. Nyilván én nem gondolom azt, hogy Farkas Lórián lopta ezt a pénzt, de hogy ez a pénz eltűnt, és valahol becsatornázták, az nyilvánvaló. Hogy mit érez akkor, amikor látja, hogy a Fidesz második embere ezzel a gazemberrel kezet fog és együttműködést ír alá. És a második kérdés, hogy miért nem Orbán Viktor tette ezt meg? Hát hiszen normálisan ugye az elnök az elnökkel. Tehát nagyjából ugye, hogy mindig azon a szinten lévők tárgyalnak, vagy írnak alá megállapodásokat. És akkor azt mondta, hogy az első részre, hogy egyébként mélységesen fel van háborodva, és nagyon sok fideszes fel van háborodva, az egész, egészen amit a cigánysággal kapcsolatban zajlik, a problémák szőnyeg alá söprése, a rablás, és hogy egyébként ő kikéri magának, mondta ezt egyébként, mert némi bor elfogyasztását követően persze, hogy kikéri magának, hogy ilyen tolvaj gazemberekkel kell neki mondjuk egy tablón szerepelnie. De a másik az érdekesebb talán, hogy miért nem Orbán. Azért, mert tudja nagyon jól Orbán Viktor is, mert tudja a Fidesz is, hogy itt ugye loptak, és hogy ezek a pénzek nem a rászorulókhoz kerültek, mert nem a felzárkózást ilyet szolgálták. Egész egyszerűen kínos lenne már Orbán Viktornak kiállni mondjuk Farkas Lórián mellé, és szerepelni az MT fotón, amint kezet fognak. És ezt Kövér megtette helyette. És hogy Orbán olyan szinten istenként van kezelve a párton belül, hogy nem azt mondják, hogy már, hogy ez mennyire kínos ez az egész helyzet, hanem azt mondják, hogy mekkora gyönyörű gesztus Kövér Lászlótól az, kimentette Orbán Viktort abból a helyzetből, hogy egy ilyen kínos készfogásnál neki kelljen jelen lenni. Tehát kvázi ez egy ilyen gesztus a második embertől az első ember felé, hogy nem az egyes számonak kell koptatni a magát ilyen helyzetekben, hanem mondjuk a kettes számon megteszi ezt helyette. Valahogy ez elképesztő, nem? Tehát nem az a következtetés, hogy igen, akkor vizsgáljuk, hogy mi történt, hova tűntek ezek a pénzek, és ezektől a tolvajgó az emberektől szabaduljunk meg, hanem hogy ez az ússzuk meg, mert ott azon a csatornán lehet pénzeket ugye a pártkasszába, vagy ki tudja hova szépen továbbra is elvinni. Szóval az átkalvaló az egésznek ez, hogy pénzszerzési lehetőséget láttak ebben nagyon sokan, irgalmatlan összegeket el lehetett tüntetni, és hát bizony, ez a valóságnak ez is egy olyan része, ami egyszerűen eltűnt a nyilvánosságból, ezt pontosan jól mondod. A közmédia, a propaganda ugye úgy tesz, mintha ez a jelenség nem lenne. És akkor megint csak adatok visszajönni, vagyunk mi, meg vagyunk egy pár azok a kisebb szigetek, ahonnan mi rendszeresen ugye ezekre a helyekre elmegyünk, megírjuk, tudósítunk, beszámolunk arról, hogy ott mit látunk, mit tapasztalunk, ez eljut arra az egyébként értelmiségi körz, amelyik egyébként nagyjából úgyis tisztában van az egész helyzettel, és aztán megint csak nem történik semmi. Sajnos. Azzal együtt, hogy nyilván itt az előző politikai kurzusnak is óriási felelőssége van, tehát őt a szőnyeg alá soptésben ők is nagyon benne voltak, meg ugye abban, hogyha bárki kimerte ejteni bármilyen negatív kontextusban azt a szót, hogy cigány vagy cigányság, akkor azonnal rá lett sütve ugye a rasszista bélyeg, ami mögött azért valójában az esetek többségében nem valódi rasszizmus állt, hanem egyszerűen a tények nevén nevezése. De hogy például Lázár Jánost említsem újra, megesett az kormányinfón, még akkor ő volt a kancellária miniszter, hogy a munkatársunk feltett Farkas Flórián korrupciós ügyével kapcsolatban kérdést, mire Lázár János konkrétan rasszizmussal vállalta meg a munkatársunkat, hogy ő azért támadja Farkas Flórián, mert hogy ő cigány. Amit hát kikérünk magunknak, tehát hogy nyilvánvalóan nem erről van szó, de ezt láthatóan mind a két oldal előszeretettel használja, hogyha belenyúlsz a darásfészekbe, akkor a legaljasabb, leghitványabb módon lőnek vissza, megbélyegeznek valamivel, ami egyébként nem igaz. Szóval ott kezdődne az egész, hogy a problémának a kezelése, hogy lehessen végre nyíltan és őszintén beszélni arról, hogy mi van a végeken, meg már nem is annyira csak a végeken. Be lehessen mutatni a valóságot, de hát tehát ennek a politikai rendszernek a legnagyobb ellensége a valóság. Tehát a legjobban attól fél, hogy az emberek szembesülnek azzal a valósággal, ami egyelőre még mondjuk nem a sajátjuk, amiben nem élnek még benne. Ezt nagyon nem akarják. Tehát mindegy, a mi felelősségünk az, hogy mi igenis menjünk el ezekre a helyekre, vállaljuk az ezzel járó úgymond diszkomfort érzéseket, ez benne van a munkakörünkben, és írjunk, beszéljünk hitelesen mindarról, ami történik elfogulatlanul. Ettől persze megoldódni nem fog, de legalább tudjuk azt, hogy mi van. Egészen elképesztő állapotok vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mint elmész egy ópályi cigánytelepére, vagy elmész a taktak közben, és azt mondod, hogy afrikai állapotok, akkor ez nem valamifajta újságírói vagy költői túlzás, hanem az a valóság. Tehát olyan sztorikat tudtuk mi bemutatni, meg amikkel szembesültünk tényleg, hogy az ilyen vályog darabokból és nejlonokból összetordozott, fordozott kis föld alá süllyesztett kaibák, ahol volt olyan család, 14 gyerekkel éltek együtt. Tehát, hogy olyan viszonyok, amiket elképzelni nem tud az ember, aki mondjuk egy relatív kényelmes városi közegben él. És itt érdemi változás nem történt. És ugye keresztül ugye a koronavírusnak, hogy össze vannak zárva sokan kis helyekre. Ez egyfőleg egy akut probléma, de mellette ott van a teljesen mostanában kezdett szociális ágazat. Tehát, hogy a védőnők, a szociális munkások, akik aztán tényleg kimaradtak mindenfajta érdemi fizetésemelésből, rengetegen kényszerültek elhagyni a pályát. Pedig hát pont amikor arról van szó, hogy higiéniai kérdések, hogy amikor a helyzet van, és át kéne állni mondjuk a digitális oktatásra, és kezükbe kéne adni azt az eszközt, hát ott az mentorálás nélkül nem megy. Ez réges-régen létre kellett volna hozni olyan mentor csoportokat, akik a különböző szakterületekből összeállva ezeket a vidékeket járják, meg ott élnek, biztosított számunkra valami fajta kiemelt jövedelmezés, itt a tanárokkal is igaz ez. Szóval ezzel egész egyszerűen ez a hatalom egyáltalán nem foglalkozott, szőnyeg alá söpörte, és ezek a legnagyobb, tehát ezek a társadalmi károk, ezek szerintem súlyosabbak is, mint az a vagyoni kár, amit mondjuk a korrupcióval okoztak, mert azt még valahogy majd ki lehet pótolni, de a társadalmi károk azok évtizedekig velünk lesznek még.
Az egyház felelősségéről szerettem volna még kérdezni, és hogy érthető legyen, hogy hol állok ebben a kérdésben, azt el szeretném mondani az elején, hogy én református vagyok, és 33 évesen keresztelkedtem meg saját elhatározásból, és hiszek a kereszténység fő értékeiben, de azt viszont nem értem, hogy hogy fordulhat elő, hogy a magyarországi egyházak kevés kivételtől eltekintve legalább egy évtizede asszisztálnak ahhoz a teljesen keresztényietlen magatartáshoz, amit a kormány és képviselői tanúsítanak, a lopás, a korrupció, az erkölcstelenség, a házasságtörés, a pedofília, a kábítószerezés, a szegényekről, a nyomorban és tudatlanságban élőkről való teljes lemondás, ilyen szintre talán még nem jutott ebben az országban. És ha én a magyarországi egyházakról hallok, akkor többnyire arról van szó, hogy éppen valami pedofil ügyet próbálnak eltussolni, és én nem ezt tanultam a kereszténységtől, a Pomázi lelkésznőtől.
Sok olyan élethelyzet van, amiről a nagy nyilvánosság nem tud, és gond, hogy nem tud. Vannak mikroszintű projektek, programok, amik igenis közel állnak ahhoz, amit mondjuk a kereszténységről gondolunk, meg amit a társadalmi felelősségi vállalásra gondolunk. Például a jezsuiták cigánypasztorációs munkáját mindenféleképpen ide sorolnám, amikor mondjuk cigányasszonyokat tanítanak, oktatnak, juttatnak el valamilyen szintű iskolai végzettséghez, netán szakmát adnak a kezükbe. Ezzel hát trükkösen felkeltve mondjuk a velük élő férfi társadalomnak is az érdeklődését, hogy milyen dolog az, hogy az asszony most többet tud már nála, meg felvilágosultabb bizonyos kérdésekben, és akkor ők is elkezdenek érdeklődni egy picit így a tudás alapjai iránt. Ezek nagyon fontos küldetések, de valóban nem össztársadalmi szintűek, és valamiért nem is beszélnek róla eleget. A hatalomnak nyilvánvalóan nem érdekel, hogy ezekről az ügyekről szó legyen, mert kiderülne az, hogy helyi szinten mondjuk akár egy papnak, akár egy szociális munkásnak a alapvető higiéniai kérdésekre kell megtanítani a embereket, meg ugye a hallunk ilyenekről is, hogy bekerülnek a szegény gyerekek, nem csak cigányok feltétlenül, bekerülnek mondjuk ugye a közoktatásba, vagy legalábbis az óvodai szintre, és akkor ott kezdődik, hogy jó fogmosás az mi is, meg hogyan kell. Hát ez ugye ez nem az az élethelyzet, amit mondjuk ugye a polgári Magyarországgal tudunk párhuzamba állítani. Tehát ezeket valahogy ugye úgy gondolja attól, hogy szőnyeg alá kell söpörni, és sajnos ugye az egyházi vezetők is tisztelt a kivételnek, hát ehhez igazodnak. Tehát, hogy ne beszéljünk a problémákról, tudunk róla, nyilvánvalóan, pontosan tudják, de ne legyen gond, ne legyen zűr, ne kockáztassuk azt a támogatást, vagy azt a mértékű támogatást, amit ugye az állam biztosít számunkra. Vannak kivételek, hát nyilván azért, ameddig Beer Miklós püspök volt a Váci Egyházmegyében, addig annak a térségnek az egyházi kommunikációja azért nagyon máshogy nézett ki, mint amit ugye országosan gondolunk, vagy látunk. Nyilván vannak azért szókimondó és a valóságról nyíltan beszélő papok. Hát a karrierjüknek ez nem mindig tesz jót, ha beszélnek róla. Ugye volt olyan atya is, aki Tolna megyében, aki ugye felvetette azt, hogy a papinőtlenség kérdéssel kezdeni kellene valamit, mert egész egyszerűen egy rettenetes érzés nekik az, hogy kint vannak tényleg a bélyeken, járnak faluról falura, és találkoznak ezekkel az elképesztő szociális problémákkal, és hogy a nap végén a teljesen üres parókiára vagy házba térnek vissza, és nincs kivel megosztani a problémáikat. Ez is egy érthető élethelyzet, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak ők is. Na most, aki mondjuk ilyeneket ugye hangosan felvett, az könnyen akár az egyházon kívül találhatja magát. Tehát konkrétan volt is egy ilyen pap, aki magának a pápának írt nyílt levelet ezzel kapcsolatban, és őt ugye kirúgták, tehát hogy ő már nem pap. Ez gond. És az is gond, hogy az igazán nagy erkölcsi vetülettel bíró társadalmi kérdésekről, és nem csak a korrupcióra gondolok, hanem kimondottan az ilyen politikához közeli ügyekről, millió más etikai, akár bioetikai kérdésről nem az egyház folytat, vagy kezdeményez valódi társadalmi vitákat. Emlékeztetünk ugye a Lombik ügyre, amit ugye a Veres püspök ugye mélységesen elítél, hiszen életellenesnek gondol. Ebben lehetnek legitim felvetések, csak ugye amikor a Lombik program révén megszületett egy gyermek, akkor az ő fejére olvasni, hogy neki nem kellett volna megszületni, azért az egy igen kemény és igen komoly kérdéseket felvető dolog. De ezek olyan ügyek, amik a társadalom 10 és 100 ezreit érintik, és ezekről tényleg etikai, erkölcsi alapokon nyugvó, komoly szakmai vitákat kellene folytatni. És én sajnos nem látom azt, hogy az egyház, mondom ezt egyébként én katolikusként, hogy nem látom azt, hogy az én egyházam ennek az élére állna, pedig nagyon örülnék neki. Úgyhogy én nem fogok soha beállni abba a kórusba, amelyik az egyházat úgy alapvetően mindenestül gyalázza, de látom ezeket a hiányosságokat, és nekem is fáj éppen azért, mert szeretném azt, hogy ezek a történelmi egyházak az élére tudnának állni társadalmi jelenségek kezelésének, és ezt képest a részükről is egyre inkább a szűnyeg alá söprést tapasztaljuk. Milliószor elmondom, amikor például a riportkészítésekről beszélünk, hogy akár még egy 10 éve is ugye alapvető volt, hogy elmész egy faluba, vagy egy kis közösségbe, és akkor ott az iskoligazgató, a rendőrparancsnok, a kocsmáros, a pap, akiket először megkeresel, és ugye ezek az emberek általában örömmel álltak rendelkezésünkre, és beszéltek arról, hogy milyen problémák is feszítik azt az adott közösséget. És 10 év alatt ez teljesen megváltozott. Tehát ugye a tanárt nem engedik nyilatkozni, a rendőrt nem engedik nyilatkozni, a kocsmáros nem mer nyilatkozni, mert nem hiányzik neki egy napvizsgálat, és marad az egyház, amelyik egy ilyen kvázi ilyen külön világ, és ahol egyébként még a hivatalosságokhoz képest mindig egy fokkal nagyobb nyitottságot tapasztalunk, de ide kevésbé merik vállalni azt, hogy őszintén beszélnek a problémákról. Nekünk is van olyan külső szerzőnk egyébként, aki most a második kiváló riportot írja Ormánságról, de azt mondja, hogy nem szeretné, hogy plébános egyébként, és hogy nem vállalja a saját nevével az anyagot, tehát hogy azt kéri, hogy szerzői névvel jelenjen meg, mert hogy nem akar a saját közegében ebből kellemetlenséget, és azért ez nagyon nem jó. Tehát amikor már tehát egy valóság ábrázoló teljesen politikamentes cikket egy plébános nem mert a saját nevével közölni, akkor ott tényleg komoly gondok vannak.
Nem régen készítettem egy interjút az SFE egyik diákjával, és akkor ennek kapcsán is jutott eszembe, hogy téged is megkérdezlek erről, hogy ugye teljes gőzzel, de egyébként Stumpf Andrásról is beszéltünk már erről, hogy teljes gőzzel dübörög a kultúrharc most megint Magyarországon, ugye az irodalom, a film, a színművészet, és legutóbb a könnyűzene, az egyetemi ilyen tulajdonviszonyok átszervezése, hogy minden ilyen totális kontrollra törekszik a kormányzó párt e fölött. Én azon gondolkoztam, hogy egyáltalán szkeptikus vagyok, hogy találnak-e ehhez elég ember. Tehát például az SFE-t, az egyetemet fel tudják-e tölteni, vagy meg elég diákkal. Vagy a televízió csatornákhoz, amiket indítanak, vagy rádiókhoz. Van-e ott elég hallgató? Van-e elég néző? A színházi előadásokat fogják-e látogatni? Azokat a koncerteket, amiket szerveznek? Mert én azt gondolom, hogy egy közép-európai országban, ami így az Európai Unió integráns része, ezt nem lehet csinálni, hogy az embereket így elzársz bizonyos fajta ilyen kultúrától, és így nyomatod a saját elképzelésedet, mert annyi hatás ér minket, hogy ezt egyedül talán ilyen Észak-Korea, meg Kína, ilyen helyeken így sikerrel meg lehet csinálni, de ezt nálunk nem, vagy milyen, de ez ilyen hosszú távú értelme lehet ennek, vagy mi ebben a ráció?
Amit a média terén láttunk, hogy, hogy bedarálni egymás után szerkesztőséget, és vagy kinyírni, vagy átállítani őket, és így menni előre és előre, mert hogy saját jogon nem tudtak felépíteni jó minőségű és nagy elérésű szerkesztőséget, ezért ugye például lenyúlták a teljes vidéki lapázatot, ami persze és csökken a példányszáma, de akkor megint újabb és újabb elemeket darálnak be, most már nagyjából a végére értek, mert most már nagyon sok minden nincs, amit belelállhatnának, de ez a metódus látszódik azért a kulturális életben is. És szerintem nagyon fontos az a felvetés, amit te is mondtál, ez a minőség kérdés. Tehát, hogy meg lehet ezt tölteni tartalommal és emberrel. Ugye a vigyánszkától mindig arra hivatkozik, hogy egyfajta világ, amit ő képvisel, vagy az ő mögött álló emberek képviselnek, az nem jelenik meg a hazai színjátszásban például. Tehát ez a nemzeti ilyen büszke és pozitív üzenetekkel teli, hogy ő ezt nem látja a hazai színjátszásban. És egyébként nekem ez nem is lenne bajom, hogyha ezek az értékek, vagy ez a világ, ez megjelenik. Miért ne jelenhetne meg? Egyébként az, hogy ne lennének felületeik, ugye ez alapvetően nem igaz, hiszen hát azért mégiscsak ott van a Nemzeti Színház, ott van az Új Színház, ott van a József Attila Színház, csak most Budapest, és a vidéki színházak sora. Tehát eddig is lett volna az a lehetőség arra, hogy ezeket jó minőségben eljutassák a közönségükhöz. És én nem szeretem úgy osztani a részt, hogy úgy beszélni valamiről, hogy nem vagyok a részese, vagy nem próbálom ki, vagy nem rendelkezem gyakorlati ismeretekkel róla. Ezért ugye a járványt megelőző időszakban mi rendszeresen eljártunk, például az Új Színházban. Nem egy darabot megnéztünk, és hát arról lehet az embernek egy véleménye. Én nem akarom őket feltétlen szívni, mert azért van abban teljesítmény. Nem érzem azt, hogy kimondottan jó színház, de van, tehát mondjuk összevetjük az, hogy mit végeznek mondjuk a médiában, azt az elképesztő barbár rombolást, ahhoz képest ez egy teljesítmény, amit mondjuk Dörner György végez az Új Színházban, hogy most akkor szeretjük, vagy nem szeretjük, ez egy más kérdés. De azt érzem, hogy nincs meg a közönsége. Tehát, hogy egyszerűen Dörner György belőtte az Új Színházat arra a világra, amit egyébként én is gondolnék, hogy hova kellene neki belőnie, tehát, hogy mi az ő közönségük, az mire kíváncsi. És még elmentünk a Csíksomlyói Passiónak a bemutatójára, ami egyébként a Keresztény Színházi Fesztiválnak volt a nyitó darabja, tehát minden adott lenne az, hogy a Csilláról is KDNP-sek rúgjanak, de nem. Tehát, hogy egy ilyen szintű eseményre nem tudtak teltházat csinálni, miközben mondjuk a Katonába 2-3 évre futó darabokra nem jutsz be szinte, mert egyszerűen olyan szinten teltházon. Tehát ez azért valamiről árulkodik. Tehát anélkül, hogy én tényleg mondjuk a Dörnert vagy a Vinyánszkit, akik egyébként tehetséges emberek, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem azok, és még csak a valamifajta pozitív szándékot sem vitatok tőlük, egész egyszerűen nem tudták egyrészt azt a minőséget hozni, és mellé azt a közönséget hozni, amit mondjuk Máté Gáborék évek óta folyamatosan produkálnak mondjuk a Katonában. Arra nem beszélve, hogy ezek a valós társadalmi problémák, mint ügynök kérdés, Olasz Liszka, társadalmi együttélési kérdések, ezeket a Katona színpadán én láttam. Lehet ezekről megint csak beszélni, hogy jó vagy rossz, vagy etikai kérdéseket felvet, nem vett fel, ezek legitim ügyek, de ezeket én ott láttam megvalósítani. Jó minőségben. Tehát, hogy nem a minőség forradalma az, amit Vinyánszkék behoznak, és ez gond. Mert hogy ennek lenne valóban közönség, és nem csak a Balázs Péter féle ilyen népszínműves színházzal tudnának közönséget generálni maguknak, hanem a valódi tartalmi üzenetértékkel bíró színjátszású, és akkor azt mondom, hogy hajrá, tehát akkor tényleg legyenek egyenlő esélyek. De nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk, és így a kaposvári diákok is, hogyha beszélnek arról, hogy mondjuk Vidnyánszky Attilával milyen tapasztalataik vannak, akkor leginkább az, hogy amikor ott van és beszél hozzájuk, akkor azt érzik, hogy igen, ebben az emberben van valami, ez egy tehetséges ember, ott van svung. De egyébként meg nem nagyon látják, mert ő ugye cikázik lefelé az országban, meg a világban, minden pozíciót elvállal, tényleg mindennek ő, minden, amiben a színház szó szerepel, vagy teátrum, annak ő az elnöke, mert mindent be kell kebelezni, és egyszerűen nem marad már idő az emberre, a minőségre, és ez gond. És akkor Kaposváron nem, működött úgy a dolog, ahogy akarták, meg azt gondolták a periféria, akkor jöjjön Budapest, és akkor kebelezzük be azt is, ami egyébként itt jól működik, és aminek megvan a maga világa, a maga közönsége, és akkor kezdik el azt is szétverni, mert a gőzengelnek mennie kell előre. Annyi pozitívum mindenképpen van, hogy mondjuk például a Katona, vagy az Összefe, vagy a, nem tudom, a Radnóti mögött ott áll tényleg egy elkötelezett valós közönség, amelyik ezeket életben fogja tartani, egész egyszerűen a lábával, meg a tapsával szavaz, meg azzal, hogy elmegy és megveszi a jegyet, és teltházat csinál, mondom, hosszú-hosszú éveken át a jobb darabotnak.
Többször hallottalak beszélni arról, hogy most itt az elmúlt 10 év alatt olyan társadalmi károk keletkeztek, amit nagyon hosszú idő kell hozzá, hogy ezeket helyre lehessen tenni. Tehát például mondjuk gondolok itt a szolidaritás ilyen teljes hiányára most már, ami a társadalomban van. Rengeteg kiszolgáltatott ember van, jogfosztottság van, félelemben, ugye erről beszéltünk, hogy nem mernek nyilatkozni. És nagyon erős ez a megosztottság, ugye nagyon polarizált a társadalom. És ezt valószínűleg bármilyen kormányváltás után ez hosszú idő lesz ezt így rendbe rakni, ha egyáltalán rendbe lehet. Mit gondolsz erről, hogy lehet, hogy ugye erről, amiről beszéltünk egyébként, ez ugye egy minisztériumot érint, ugye mondjuk most Kásler Miklós előtte, nem is tudom, hogy kell ezt a minisztériumot hívni.
Igen.
Hosszú el van, de látszik, hogy ez akkora probléma halmaz, és ugye semmit nem kezdenek vele ezekkel a dolgokkal. Hogyan lehet ebből az országból utána egy ilyen rendes élhető helyet tenni, és ilyen jókedvű emberekkel együtt élni?
Iszonyú indulatok vannak ebben az országban, egészen elképesztőek. Tehát ha csak ugye az ember autóval közlekedik, akkor tapasztalod ezt. Jó, valamilyen szinte mindig is voltak, de az utóbbi években ez egészen félelmetes méreteket öltött. Én nem akarom ezt az egészet, nem tudom, Orbán Viktor nyakába varni, de az, hogy a politika részéről is az állandó arroganciát látjuk, elképesztő arroganciát a karaktergyilkosságokat, ez igenis idővel leszüremlik a társadalom szintjeire is. Ami egy érdekes jelenség még, hogy benne van az ember bizonyos kis csoportokban a Facebookon, és nem politikai csoportok ez, hanem mondjuk ilyen kis kertészkedő csoportok, nem tudom, mondjuk ugye én sokat vagyok a kertben, és valaki feltesz mondjuk egy kérdést, hogy ez milyen növény, vagy nem tudom, mi ez a kukac, vagy nem tudom, és hogy nem az a válasz, hogy ez egy nem tudom micsoda, hanem hogy te idióta, még ezt se tudod, hát akkor minek, tehát hogy a legártatlanabb ügyekből is első kérdés válasznál már az van, hogy ki mekkora barom idióta állat, és egyszerűen azt hozza magával, hogy nagyon sok érzékenyebb, vagy jó érzésű ember, vagy akinek egyszerűen csak nincs erre szüksége, azt mondja, hogy a fenét fogok ezekkel foglalkozni, és ahogy egyébként már nem írt be a kis kertész csoportba, úgy nem fog elmenni civil szervezetet alapítani, meg nem fogja magát jelöltetni önkormányzati képviselőnek, meg nem fog egyszerűen részt venni a közéletben, meg a közügyekben, mert azt mondja, hogy szükségem van nekem erre, hogy már akár a saját közösségem is gyalul, nem. És emiatt egy nagyon, nagyon sok jó szándékú, jó minőségű ember, aki tényleg tele lenne pozitív üzenettel, azt mondja, hogy ez egészet feladja, és valami tök másba kezd. Tehát lehetőleg olyanban, amiben nem kell ugye, emberek tömegével kapcsolatban lennie, uram, bocsánat, ugye elhagyja az országot, hát ugye. Nyilván hallottál te is ilyenekről, akik mondjuk már nem Magyarországon élnek. Részben ilyen okok miatt. Én nem tudom, hogy erre mi lesz a megoldás. Tehát biztos, hogy nagyon-nagyon sok év. Meg én nem tudok már másban hinni, mivel látjuk a mi eszközeinek a korlátoltságát, hogy csak is a közösséget, tehát vissza a kisebb közösségeknek az építése. Tehát, hogy ugye megvan egy közösségünk ugye a lap körül, tehát ez egy tágkörben az a 10-pár ezer ember, akik ugye olvasnak minket rendszeresen, nyilván ez a szűkebb kör, akik ebben aktívabbak is, akik eljönnek például rendezvényeinkre. De ugyanígy akár az embernek ugye a lakóközösségében, vagy az érdeklődési köre körül egyszerűen fel kell építeni azokat a kis közösségeit, azokat a szabadságkis köreit, ahol jól érzi magát, ahol tenni tud a másik. Én most pillanatnyilag csak ilyen minimál célokban tudok hinni, talán annyira nem minimál, mert ezek azért szépen össze tudnak kapcsolódni. Tehát legalább az a pár százezer ember, aki erre nyitott, akivel lehet majd kezdeni, legalább őket tartsuk egybe, és hogy ne adják fel annak a hitét, hogy azért valamit még érdemesebb van az életben kezdeni magunkkal. Aztán jönnek a fiatalok, majd ügyesek lesznek.
A beszélgetések végén meg szoktam kérni a vendégünket, hogy ajánljon valami könyvet, filmet, amit olvasmányélményt, amit mostanában, vagy úgy alap, vagy bármikor ajánlanál a nézőknek. Mi lenne ez?
Igen, hát én a filmekkel mindig bajban vagyok, mert nagyon kevés filmet láttam, legalábbis ahhoz képest, amennyit látni kellett volna. Egész egyszerűen azért, mert most olcsó arra hivatkozni, hogy az embernek nincs ideje, de egyébként tényleg nincsen. Tehát az, hogy rászálljunk órákat arra, hogy a képernyő előtt üljek, amikor egész nap a képernyő előtt ülünk, de leginkább betűket nézünk. Hát én inkább tényleg menekülök a természetbe, amikor csak lehet, meg építek egyébként egy kis családi gazdaságot, hogy legyen tényleg hova menekülni legalább két végén, és lekvárt főzünk és ilyesmi. De azért esténként igyekszünk azért legalább jobbfajta sorozatokat nézni, és én ezek közül, amit kiemelnék, az az Eszmélet című cseh sorozat, amit az utóbbi időben láttam, néhány hónap ezelőtt néztük meg, ami rám tényleg nagy hatást gyakorolt. Örömmel nézek európai filmeket, pláne közép-európaiakat. Bezvedomi, úgy hangzott a cseh címe, ugye a rendszerváltozás korát, az azt megelőző korszakot idéző, nagyon jól sikerült, és nagyon cseh, és nagyon közép-európai hangulat, de közben rendkívül izgalmas sorozat, ami simán felveszi a versenyt, egyébként most futó nyugat-európai vagy észak-amerikai sorozatokkal. Könyvek terén talán egy picit könnyebb helyzetben vagyok egyébként, hogy mit ajánljak, és én hoztam három könyvet is magammal, így spontán módon, sejtve, hogy ezt meg fogod kérdezni, amiket én jó szívvel ajánlok. Három nagyon különböző jellegű könyvet hoztam.
Nézzük.
Az egyik, ami egy vaskosabb könyv, két éve jelent meg. Nem tudom, ez ismerőse, Krusovszki.
Igen, ismerős. Tudod, ki ajánlott? Még rajtad kívül Stumpf András.
Tényleg? Uh-huh. Ez az igazi katarzist okozó könyv. Tehát vannak benne egyébként ebben is bírálható, szöveg szerint kicsit bírálható részek, vagy amik nem tökéletesek, de maga a könyvnek a szerkesztése, a szerkezete, a sztori, ha végére jutsz, akkor tényleg katartikus. Ritkán érzi azt az ember, hogy annyira az elejétől a végig úgy összeáll aztán egy kép, egy sztori, hogy egyszerűen ülsz a fotába, és így el vagy képedve, hogy tényleg csodálatos, és irigykedsz, hogy tudta ezt valaki ilyen szinten megszerkeszteni ezt a történetet. Ez engem egészen lenyűgözött. Hoztam egy másik könyvet, ami közelebb áll a mi beszélgetésünkhöz. Ez is egy viszonylag régi könyv, de most megjelent újra. Sokan mondják azt, akik a társadalommal foglalkoznak, hogy ez egy alapmű. Én bevallom, hogy most fogok csak a végére jutni, tehát én az első kiadást nem olvastam. Borbély Szilárd, ugye olasz Liszkáról már beszéltünk, ugye és ő hozzá kötődik, ugye tragikus sorsú szerző. Ez a Nincs Telenek című könyve. Nagyon kemény, nagyon durva, a Tar Sándornál is durvább és keményebb szövegű és nyelvezetű, de pont ezért az erős nyersessége és valódi társadalmiassága miatt ezt mindenképpen tudom ajánlani. És azt mondom, hogy harmadikat, ami teljesen más, tehát ami nem szép irodalom, de egy nagyon hasznos és nagyon jó könyv, és nekem a szívemnek nagyon közel áll ez a világ, amiről Lányi András ír, egy vezetés az ökofilozófiába. Ez nem egy könnyű olvasmány, de nagyon hasznos. Érdemes címkézni, megjegyzetelni, hogy az ember megjegyezze azt a sok gondolatot. Nagyon fontosnak tartom egyébként azt, hogy ilyen alternatív gondolkodás módokról beszéljünk, meg azt egyébként a labban is megjelentessük. Itt messze nem csak a környezetvédelemről van szó, nyilván azt is ez magába foglalja, de van újfajta gondolkodás, hát újfajta, nem is annyira új, mert azért ennek megvannak a 20. századi előképei, ami azért nagyon más irányban mutat, mint sem ez az állandó fogyasztás és a fejlődés mindenáron való hajszolása, hanem hát egy kicsit megint csak az ember felé, meg a lokalitás felé tereli a gondolkodásunkat. Szóval mind a három nagyon különböző könyv, tudatosan, de jó szívvel ajánlom őket.
Nagyon köszönöm, György Zsombor, hogy megosztottad velünk a gondolatainkat. Dat, és
Köszönöm a
válaszolta a
beszélgetést.
kérdésekre. Azt szeretném kérni, ha aki még nem tudta, meg iratkozzon fel. Vásároljatok Magyar Hangot, vagy fizessetek elő rá, és a YouTube-on pedig kövessétek a Magyar Hang YouTube csatornáját. Köszi szépen!
Jó, oké. Köszönöm
Aztán,
szépen!
Jó munkát!
Legjobbakat!
Hello!
Hello! Sziasztok!